Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
Nem rossz kor?
Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Benne a nap embere, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 10-től délig. Pont jókor!
Szép napot mindenkinek! Már is folytatódik a Pont Jókor, a másik produkció két alapítója, Jászberényi Gábor és Gulyás Herman Sándor színészek jönnek az életünk dolgaiba, akik megint álmodtak valami újat, amit éppen most hívnak életre. Alig egy hét, és nyílik a Dante közösségi alkotótér a Margit negyedben, egy valamikori jó hírű étterem helyén, amit önkéntesek segítségével bontottak le és újítottak fel. Nagy a készülődés és a remény, hogy valami olyan dolog jön létre, ahol érdemes játszani, ahova érdemes járni, ahova jó tartozni. Zene után már is kezdünk.
Beszélgessünk az életünk dolgairól, mert annak van értelme. Színház, zene, életstílus, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Pont jókor! Fehér Mariannal a Rádiókafén.
Szép napot mindenkinek! Már is folytatódik a Pont Jókor, és a másik produkció két alapítóját, Jászberényi Gábort és Gulyás Herman Sándor színészeket ígértem, akik egyébként egy vadonatúj történet alapítói is, és Gábor már itt van, akit köszöntök. Szia!
Szia, és köszöntöm a hallgatókat!
És most a ti életetekben egyáltalán nem meglepő az, hogy egyik helyről a másikra rohantok versenyfutás az idővel, úgyhogy Sanyi majd egyszer csak megjön.
Igen, igen.
És bekapcsolódik. Ebből azért
már meg is jött, ott ment el.
Na, hát akkor figyel nagyon az antréjára nyilván. Oké, ez is érthető egy színésznél. Mindjárt majd ide belögdösik, leül, és akkor elkezdjük a beszélgetést. De azért én már bele is csapnék veled, hiszen a Dante című új közösségi és alkotótér, vagy Dante nevű közösségi és alkotótér, már én itt felpaprikáztam a hangulatot reggel, hogy egy új hely nyílik, megjött Sanyi, hello!
Hello!
És ennek a kitalálói, megálmodói, alapítói is ti vagytok egy picit ennek a történetébe, de közben szia, Gulyás Herman Sándor színész, hello!
Szerbusztok, én is köszöntök mindenkit!
Na, Gábor, a
hatásos antréval érkeztél.
Igen, mondtam,
meg,
hogy ez egy színésztől egyáltalán nem meglepő, persze.
Egy picit messzebbről indítanék, most vagyunk a hajrában, április 26-án nyitjuk meg a Dante kapuit. Az egész ötlet onnan indult, hogy nekünk van egy független színházi társulatunk és civil szervezetünk, most már 8. éve működünk, másik produkció néven, és aztán szép lassan ez a szellemiség, vagy ahogyan mi az előadásokat kezeljük és a nézőinket várjuk és fogadjuk, az úgy kinőtte magát. Egyszer csak azt éreztük, hogy egy akkora művészi vonzáskör lett körülöttünk, amiben mindenféle ember van. Van Oscar Díjas filmrendező is, meg divattervező is, meg színész is, meg filmes is. De azt éreztük, hogy úgy szeretnek körülöttünk és a légkörünkben lenni az alkotók és a nézők is. És szép lassan kinőttük a játszóhelyeinket. És akkor elkezdtünk foglalkozni ezzel a gondolattal egyáltalán, hogy mi lenne, hogyha nyitnánk egy helyet. És ez odáig húzódott, hogy megtaláltuk a második kerület Margit negyed programját, ahol kifejezetten önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokat adnak ki piaci alapon kulturális, illetve civil célokra, és megtaláltuk a Török utca 1-et, ez közvetlenül a Bemmozi mellett van, iszonyú jó környéken, és ahogy megláttuk a helyszínt, azt éreztük, hogy jó, marha jó, hogy nekünk lesz egy saját játszóhelyünk. De annyira igényli, annyira kínálja a hely ezt a közösségi alkotótér szellemiséget, ami elsősorban színházi profilú, de nagyon vágyja az összművészetet, ahol tud lenni koncert, tud lenni élőzene, tud lenni képzőművészet, irodalom. A filmesek is meg tudják maguknak találni a helyüket. Tehát egy olyan kulturális menedék, ami a kultúra minden szegmensének szól.
Nem is tudom, hogy honnan kezdjem, mert hogy nekem van egy olyan rajongásom, amit most át tudok nektek adni, hogy én amikor láttam a Kövek című darabotokat, akkor én azt mondtam, hogy oké, az hogy lehet, hogy két ilyen színész itt járt, és nem minősítve a helyet, tehát hogy lehet, hogy ez mondjuk megy 30 ember előtt, ami tök családi és tök jó, és nem tudom, én havonta egyszer, vagy nem tudom milyen felosztásban, tehát én akkor itt teljesen el voltam ámulva, és azt mondtam, hogy itt maga a színészi játék, és egyébként az nekem külön megérne, az a darab és annak a felépítése egy beszélgetést, de amikor most meghallottam, hogy a Dantét ti csináljátok, akkor én így fellelkesültem, pontosan ugyanúgy, ahogy a önkéntesek, akikről videó készült, és látom, hogy emberek mentek, és a kezeikkel szedték le a x ezer téglát, amit le kellett szedni, hogy a 9 falot kibontsák, és átalakuljon az egész, és nagyon éreztem azt, ami szerintem most benne van a levegőbe, hogy de jó, csináljunk valamit, aminek van értelme, ahova jó lesz tartozni. De azt azért megkérdezem tőletek, hogy alkotó, szabad, színész, kreatív emberekként ez a feladat, ami most e körül van. Mennyire nehéz a személyiségetek, mely részét ismertétek meg, egymásban újat ismertetek-e meg, és nem fáradtatok-e még el benne?
Én annyit szeretnék hozzátenni, hogy egyrészt nagyon örülök, hogy láttad a Kövek előadásunkat.
Tényleg életre szóló élmény.
A másik az, hogy egyáltalán a Kövek előadás volt az, ami létrehozta mi társulatunkat. Mert én is messzebbről indítanám a dolgot, tehát a Gáborral mind a ketten kerestük a saját színházi utunkat, mind a kettőnknek megvolt úgymond a klasszik értelembe vett színházi életünk. Voltunk közszínháznál, mindenféle helyeken megfordultunk, ahogy az kell, és csináltunk független társulatot is. Ez volt a Spidrom műhely még 2005-ben.
Ez még a Merlin színházban
nagyon, nagyon régen. Aztán valahogy nyilván az ember visszakeveredik a színházi világban, mármint a klasszik értelembe vett színházi világban, és leszerződik vidékre, csinálja az életét, aztán utána mondjuk rendez, vagy hasonló dolgokat csinál. De valahogy az izgalom bennünk maradt, hogy közösen alkotni a Gáborral ketten, és ez lett a Kövek előadás. És nagyon nehéz a függetlenek helyzete, és most ne arról beszélgessünk, hogy pályázati forrás vagy nem pályázati forrás, hanem egyáltalán, ha ma bárki, és legyen az a világ két legjobb színésze adott esetben, és nem magunkról beszélek természetesen, szóval, hogy ők, ha kitalálják, hogy akarnak csinálni valamit, akkor nagyon pici a lehetőségük. Olyan helyekre tudnak menni, ahol van befogadó lehetőség, és erre még ráhúzni egy társulatot, az aztán még nehezebb, mert talán egy kétszemélyes darabot könnyebb bemutatni, de egy 10 szereplőset már nem, szinte lehetetlen.
Én annyival egészíteném ki, hogy ott is már az az éhség azért bennünk volt, hogy izgatott minket a színészi munkán túl a színház csinálás egy csomó szegmense, hogy mondjuk milyen dramaturgiailag egy picit kiegyenesíteni a Kövek történetet. Tehát ott mi vettük azt a pofátlan bátorságot, hogy belenyúlogattunk a szövegbe. Izgatott minket az, hogy kitalálni az egésznek az ívét, megrendezni ezt az előadást, megtervezni a díszletet. Tehát tulajdonképpen ott már ha lehet ilyet mondani, a Dante szellemiség az már így királyában bennünk volt.
Igen, maximálisan, mert ugye általában az szokott lenni, hogy két színész 6 héten keresztül próbál egy rendező utasításai szerint egy díszlettervező által megálmodott világban, egy jelmeztervező által kitalált jelmezekben. Tehát nagyon sok stáb tag dolgozik azon, hogy egy színházi előadás létrejöhessen. Mi ketten csináltuk ezt az egészet.
Én, hogyha az én megélésemet kéne elmondanom, és ezt a közönségnek, vagy a hallgatóknak mondom, ez valami olyan elképesztő volt, tehát én azt mondom, hogy ha színház csinálás, ha azt nézzük, hogy hogyan tudja ezt két ember a legkreatívabban, hogy a díszleteket folyamatosan úgy mozgatják, hogy ez az előadás része, ők maguk, hogy a szerepeket úgy változtatják, hogy az az előadás része, hogy akár egy fordulatból, és ahogy ti egyébként egymással amilyen dinamikában mozogtok, arra én egyébként mondanám azt per pillanat, hogy ott a világ két legjobb színészét láttam, ahogy egymással egyszerűen elképesztő volt az egésznek a húzása minden szempontból. Úgyhogy én azt mondtam, hogy ezt itt tanítják valahol? Tehát, hogy ez ez az, amit a nanyag az egyetemen, vagy a színészképzőbe, vagy a bárhol, vagy ehhez kell, és egyébként ez itt most kérdés is felétek, hogy ehhez kell, hogy két ember ilyen szinten tudjon kapcsolódni, ami úgy tűnik, hogy ez az életben is megvan, hiszen ha jól értem, akkor most kvázi üzlettársak is vagytok.
Így van.
Igen, hát először is nagyon köszönjük, hogy,
tényleg,
hogy ezt megosztod
tényleg
velünk.
Tényleg nagyon csak ilyen ámulattal tudok erről a darabról mesélni, nem tudom, hogy lesz-e még, hol lesz, mint lesz,
igen,
de gondolom lesz.
Május 1-én a Dante-ban
én
lesz.
Én nagyon javaslom, sőt, lehet, hogy ebben a közegben megnézem én is újra, mert ahol én láttam, az ugye abban a közönség ott ül. Tehát én egyébként az első sorban ültem, és ott előttem, tehát minden a gatyasúrogás is ott megy előttem.
Igen, igen.
Oké?
Na, szóval, hogy rengeteget dolgoztunk vele. Az alapvetően jellemző erre a társulatra, vagy erre a párosra, inkább ezt mondanám, hogy mi nagyon alaposan körbejárjuk az anyagot. Nagyon, hogy is mondjam, először éles balta csapásokkal, aztán pedig egészen kicsi finom szike mozdulatokkal faragjuk ki a szobrot. Tehát tulajdonképpen mi szenvedélyesen szeretjük ennek a bonyolultságát és a játékosságát. Ez nem feltétlenül egy egyetemi tananyag, ez szerintem részben alkati kérdés is, de egy biztos, hogy az egész társulati létünket, vagy inkább filozófiánkat körüllengi a közös játék. És ezt a közös játékot nem csak egymással értem, hanem a nézőkkel is. Tehát szinte minden előadásunk olyan, ami játékba hívja a nézői fantáziát, ami tulajdonképpen lehetőséget teremt arra, hogy aznap este ott közösen velünk valami egyszeri és megismételhetetlen történjen. Bizonyos értelemben a színháznak az eredeti szándéka, vagy eredeti célja is ez. Az egy más kérdés, hogy persze nagyon professzionálisan ki kellett találni ezeket a karaktereket, ki kellett igazgatni a dramaturgiát, de végső soron itt arról van szó, hogy mi közösen a nézőkkel eljátszunk egy történetet, ahol újraélünk figurákat, felmutatunk archetipusokat, és velük együtt az ő fantáziájukra vagy absztrahációjukra támaszkodva egy belső mozit levetítünk. És ez az a szenvedély, ami fűt minket, mert itt rögtön tetten érhető, hogy te is mondod, hogy annyira közel vannak hozzánk a nézők, hogy itt nem lehet blöffölni, meg kamuzni, hanem itt, hogyha nem vagy ott 100%-osan, akkor azonnal lebuksz. Bizonyos értelemben egy maratonfutás, amiben egyszer csak jön egy őrült flow, és arra meg jó felülni. Tehát, hogyha az ember így elkezd belegondolni abba, hogy megéri-e nekünk mondjuk a köveket játszani? Hát előtte iszonyúan érzem magam mindig, hogy itt most el kell játszani 14 szerepet, 3 órán keresztül, 2 felvonásban, a nézőkkel közben interakcióba lépve, hát minden porcikám tiltakozik ellene. De a nap végén mindig azt érzem, hogy megérte. Mi általában egyébként úgy dolgozunk, hogy bemegyünk a színházba, most már majd a Dante-ba fogunk bemenni, beépítjük a díszletet, bevilágítjuk, lepróbáljuk, lejátsszuk az előadást, és utána tartunk egy közönségtalálkozót, majd lebontjuk a díszletet. Tehát általában ez se jellemző ma színészekre, hogy ennyire, is mondjam, szenvedélyesen kezelik a saját előadásukat.
Igen, hogy ott van utána a lehetőség a kapcsolódásra, igen, amikor én voltam, akkor is ez abszolút megvolt ennek a lehetősége. Hát meg az, hogy ott, ami köztet veletek történik, én azt az idegrendszeri munkát, de annak valószínűleg ugye utólag van hatása, tehát azt előre biztosan tudsz rá készülni, mert már tudod, hogy miről szól, de hogy annak utólag milyen levezetés kell, azt nem is tudom. Mert a színészeknél ez általában működik, hogy utána azért még órák, amik...
Órák vagy napok, míg benne vagy egy szerepbe, vagy egy gondolatba. Sokszor van olyan, hogy még fölhívjuk előadás után másnap, vagy harmadnap egymást, és azt mondjuk, hogy abban a jelenetben ott nagyon jó, de hogy nézzük már meg úgy, vagy előtte, a következő előadás előtt beszélünk sokat, hogy milyen jó volt a múltkor, azt őrizzük meg, de csináljunk valami teljesen mást, és mindig adunk egymásnak feladatot. Ez is egy ilyen szokás.
Na és akkor most az történt, hogy azt érzékelitek, hogy kinőttétek a helyeket, jól érzékelitek, ezt azért visszajelzem, mert biztos, hogy sokkal többen néznék, és hogy úgy, hogy teremtetek egy helyet magatoknak, mégiscsak adtok lehetőséget másoknak is. És az egyik videóban valaki valamelyikötök elmesélte, hogy a környékbeliek drukkolnak. Nagyon drukkolnak, hogy ez itt egy jó dolog legyen. Volt is egy nagyon kedves történet, hogy két idős hölgy szeretett volna támogatni, és akkor ők készpénzzel, akkor volt, aki étellel, volt, aki a puszta erejét adta, egy idősebb úr elmesélte, hogy hát igen, ő jön, mert miért ne? Hát akkor nézzük meg, mi lesz, és segít, amit kell. És hogy van egy ilyen legenda, hogy itt egy olyan hely volt, hogy a bemozig állt a sor, és ezt kívánják nektek most is. Mi az, amit erről a helyről tudunk? Van-e valami, ami a múltjából esetleg kísérhet titeket?
Nagyon érdekes legendáriuma van a környéknek, aztán vagy igaz, vagy nem. Vannak dolgok, amiket biztosan tudunk, hogy így van, de még egy picit messzebbről indítanék, hogy valahogy ez a szellemiség, amit mi az előadásainkban képviselünk, ez így szétspriccelt a Dántéban. Mi elkezdtük 4-5-en ezt a felújítást. Itt egy jelentős felújításról van szó.
Igen.
És azon kapott magunkat...
Igen, ez egy 10 éven keresztül nem működő intézmény volt, ami nagyon romos állapotba került.
Szóval egy iszonyú korszerűsítést kellett véghez vinni, és elkezdtük 4-5-en. Most ott tart a dolog, szinte megmagyarázhatatlan a helyzet, hogy 203 tagja van az önkéntes csoportnak. Tehát valószínűleg ez már nem csak rólunk szól, hanem ez úgy teljesíti be a küldetését a Dánta, hogy még meg se nyitott. Tehát ebbe jó részt venni. Vagy úgy, hogy beadsz egy szerszámot, hogy használjátok, vagy úgy, hogy lefőzöl egy adag paprikás krumplit, vagy kiviszed a sittes zsákot. De hogy az egészben lett egy olyan jófajta kreatív, tevékeny energia, amire én nem számítottam, nem gondoltam rá, hogy ez van most a levegőben.
Pedig van. Iszonyúan van, és szerintem ez magyarázza azt is, vagy mutatja azt is, hogy tényleg szeretnének az emberek valamit, ami közös, ami együtt van, ami jó, ami kiemel.
Talán az lehet az izgalmas, nyilván mindenkinek teljesen más a motivációja, tehát valaki tényleg azért jön le, mert szeretne közösségbe lenni, valaki azért jön le, mert neki nagyon jó ennyi emberre főzni, mert nem szokott.
Valaki azért, mert ideje van, és azzal csinálva.
Valaki meg azt mondja, hogy ha ő nem csinálja meg, akkor talán senki nem fogja. Tehát mindenkinek más a motivációja, egy a közös, hogy valamit közösen hozunk létre. És ez egy csodálatos érzés. Tehát, hogy ez nem tud felépülni úgy, hogyha nem vagy ott. És ezt megérezték az emberek. Tehát, hogy egy picit nem olyanok vagyunk, mint amikor gyűjtünk valamire, valami nagyon nemes célra egy beteg gyereknek például, mert azt a beteg gyereket az orvosok fogják meggyógyítani. Nálunk úgy van ez, hogy itt rengeteg fizikai munka van, és ehhez oda kell jönni, és meg kell csinálni. És ezeket a fizikai munkában segítő embereket is kell segíteni, ők meg főznek, és stb. És stb. Szóval ez egy ilyen csodálatos dolog, hogy ez
így. Nekünk is volt egy ilyen élményünk, hogy végre látszik az, amit csinálunk.
Igen.
Tudod, tehát, hogy nem egy mondattal kell bíbelődni színészként, hogy hol van a hangsúly benne, hanem megfogod, odamész, kiütöd a falat, és ki van ütve a fal. És abban meg volt egy ilyen mámorító, egy ilyen láthatóvá válik végre az, amit csinál az ember.
Azok a kis társulatok vagy produkciók, akik majd várhatóan lesznek nálatok, és ezt majd eldöntitek, hogy mikor lehet erről majd beszélni, de végülis azt akarom csak kérdezni, hogy hogyan fogadták ennek a hírét így a szakmában.
Én amiről beszéltem, hogy egy függetlennek mennyire nehéz ma a helyzete, és nem csak azért nehéz az anyagi vonzata miatt, hanem hogy egyáltalán hol játszhat. Nincs nagyon olyan kőszínház, ahol a függetlenneket befogadják, vagy akiknek lehetőséget adnak arra, hogy próbáljanak. És egy picit ilyen akar lenni a Dante, ahol azok a függetlenek, és nyilván magunkból indulunk ki, a mi helyzetünket nézzük végig, és azt mondjuk, hogy a mi helyzetünk az úgy nézett ki, hogy amikor mi elkezdtük a köveket, akkor nekünk nagyon nagy szerencsénk volt, mert a Dunaújvárosi Színház akkor lehetőséget adott arra, hogy ezt a produkciót ott bemutassuk. Talán, hogyha nem is adtak volna lehetőséget, akkor is megtaláltuk volna a saját utunkat, de az nagyon jó volt, hogy hirtelen egy bérletben 15-ször le lehetett játszani. Megmérettetődött az előadás. És aztán megkerestük az útját Budapesten. Ez volt az Ereskilenc Színház, meg az Arany 10 Művelődési Ház. Tehát sokfelé mentünk, de nem tudsz olyat mondani, hogy na ez itt az a hely, hogyha te csinálsz egy produkciót, nem egy kőszínházi színházi formában képzeled el, akkor itt biztosan be tudod mutatni. Nyilván a Dante se tudja ezt teljes mértékben lefedni, hiszen akár napi szinten készülnek új produkciók. De hogy azért még egy sziget ezen az óceánon, még egy hely, ahova lehet menni, és még egy hely, ahol lehet ennek teret adni. Tehát ilyen értelemben szerintem nagyon várják, nagyon keresnek minket a különböző produkciók, de mivel a bizonyos értelemben ahogy mi most működünk, tehát hogy maximum 100 ember, 80 ember lehet a nézőtéren,
közel 100
ember lehet a nézőtéren, nyilván attól is függ teljesen mobil a nézőterünk, hogy hova pakoljuk, hol van a színpad, mit gondol az a társulat, hogyan szeretné ezt beépíteni, ezért szűkösek azért a kereteink, tehát azért egy nagyon nagy produkciót nem tudunk befogadni. És a többi, és a többi, tehát azért próba folyamatokat is kell egyeztetni, de ezt majd a jövő kiadja, tehát nyilván találkozunk ezekkel az emberekkel, mi nagyon nyitottak vagyunk, nagyon várjuk őket, és aztán majd meglátjuk, hogy miket tudunk ott játszani, vagy nekik mi a jó.
Én annyival egészíteném ki, vagy így válaszolva a kérdésedre, hogy biztos nagyon furcsa volt a szakmának, hogy ezekben a viharos időkben megszűnni szoktak, és nem megalakulni. Tehát érzékeltük azt, hogy úgy nem nagyon tudnak mit kezdeni velünk, hogy lehet az, hogy ezekbe az időkben, amikor a függetleneknek érezhetően nem jut annyi figyelem és támogatás, és igen nagy múltú független színházak kerülnek csőd közeli állapotba, mi az, hogy jön két srác, és egyszer csak van 200 önkéntesük, és építenek egy helyet, ahova majd 100 néző befér. Tehát éreztük ezt a fajta ilyen, ha nem is eltartást, de hitetlenkedést, hogy ebből majd úgyse lesz semmi, hiszen annyi ilyet láttunk már. És most érezzük azt, így a nyitás előtti egy hónapban, vagy két hétben, hogy nagyon jó szívvel és nagyon drukkolva áll a szakma a Dante nyitása előtt.
Ez a fontos szerintem.
Igen, abszolút.
Mert azt, amit mondtál, az egy általános hangulat és egy általános érzés, és egyébként szerintem ebben roppantul sajnálják egymást a társulatok, és ebben benne van az kifáradás is. Tehát az, hogy mondjuk valaki most épp megszűnni készül, abban feltehetően benne van már 10 év megfeszített melója, és az, hogy mindent, amit tudott, kipróbált. És az, hogy most itt vagytok ti, éppen ti tudtatok venni egy nagy levegőt, és frissen és lelkesen, ez egyébként az egész szakmának remény.
Hát egy kicsit mentőv, azt
gondolom. És a közönségnek is.
Igen. Egyébként visszakanyarodva arra a kérdésedre, hogy milyen legendák vannak, nekünk tetszik egy nagyon jó legenda, nem tudjuk, hogy mennyire igaz, de imádjuk, és már is szerintem ez a hely szellemiségét mutatja. Elméletileg az 1300-as években ott volt egy templom, itt a lakóház környékén, ugye ez a Margit híd, Budai híd főénél van, Bemmozi mellett a sarkon. És azt mondják a lakosok, hogy ez a rom, ez megtalálható a ház pincéjében.
Mi sajnos nem találtuk meg.
Mi nem találtuk meg, de lehet, hogyha nagyon sokáig fúrunk, akkor előbb-utóbb megtaláljuk. Egyébként találtunk az 1910-es évekből egy képeslapot, ahol jól öltözött férfiak és nagyon jól öltözött hölgyek állnak cilinderbe és napernyőbe kint a bejárat előtt. Margit Park, ez a hely neve, és az van még kiírva, hogy éjjel-nappal nyitva. Tehát több, mint valószínű, hogy
és külön termekkel.
Külön termekkel, hogy ez egy bordélyház,
kupleráj.
Hívjuk lokálnak.
Egy lokál lehetett, de hogy...
Korabeli szórakozó hely.
Korabeli szórakozó hely. És mi azt mondtuk, hogy igazából a templom romra épült kupleráj az maga a színház. Tehát, hogy meg is érkeztünk így a Dantéba.
És annyit lehet még tudni természetesen.
De akkor viszont igen, legyen a klasszik kérdés, honnan a név, mert akkor a Dantét kapcsoljuk ide.
Jó. Mindjárt elmondom azt is, csak még így a befejezve, mert volt egy legendás időszaka egyébként a helynek. A 80-as évek közepétől, ha jól tudom, egy Emi néni nevű néni vezette, és ez egy ilyen klasszikus értelembe vett pincecsárda volt, cigányzenekarral a kemence mellett, vagy igen, kemence mellett, és pacallal, kocsonyával, fröccsel, sólettel, és a bemozi kígyózó sorokkal. Képzeld el, megjelent most az unoka, valamikor lejött a Dante-ba, hogy ő itt volt gyerek, itt volt pici gyerek akkor, amikor itt ez a hely ez folyton tele volt, és most körbenézett, és azt mondta, hogy méltó helyre került Emike szelleme.
De jó.
És meg is ígért, kaptunk fényképeket, megígértük neki, hogy fogunk tartani egy kiállítást, és meghirdetjük a környéken, hogy újra nyit egy napra a pincecsárda, és azokat a menüket megpróbáljuk aznapra. De jó. Megcsinálni, amit az Emi néninél volt.
Ugye, akkor ebben tulajdonképpen minden benne van, nem? A közönség kiszolgálása minden igényt kiszolgálva, hogyha az összes legendát összeveszünk. Tehát itt jól lehet lakni, jól lehet érezni magad, jól lehet lakni szellemileg, és hogyha a Dantét ti nem kapcsoljátok be, akkor én bekapcsolom, benne van a új lehetőség az élet közepén keresve. Igen. Egy új lehetőséget.
Igen, ha már a név, ugye kérdezted, hogy miért Dante. Három válaszunk van rá. Az első az egy picit romantikusabb, mert hát valóban életünk feléhez érve sűrű sötét erdőbe találtuk magunkat. Uh-huh. Ez az isteni színjáték első mondata. És tulajdonképpen a Vergilius végigvezeti a költőt először a pokolban, aztán később a purgatóriumban, majd a mennyországban. Ahhoz, hogy valami történjen, valami elmozdulás legyen, meg kell járni a poklot ahhoz, hogy végül aztán kibukkanjanak a csillagok a feje fölött. És ezt igaznak éreztük magunkra. Azt éreztük, hogy elmúltunk 40 évesek, és nincs több időnk arra, hogy egyébként joggal vagy nem joggal, de hogy várjunk arra, hogy majd itt csodák történnek körülöttünk.
Meg kell éreztük, csinálni a saját csodát.
Igen, azt éreztük, uh-huh. hogy valamit csinálni, valamit betevékeny energiát tenni, az sokkal hasznosabb időtöltés, mint hogy egyébként ücsörögni kocsmákban, vagy akár nappalikban, és arról beszélni, hogy mit kéne csinálni. Tehát innen indult, tehát a Dante-i gondolat az tulajdonképpen innen indult. Elmondom még a másikat, és aztán a harmadikat mondd el te, Söndi. A másik ok, amiért Dante, az pedig azért, mert nekem őrült lemaradásom volt Dantéval kapcsolatban. Én valamikor a középiskolában olvastam, de hát nagyon nem emlékszem rá. Arra emlékszem, hogy ki itt belépsz, hagyj fel minden reménnyel. Talán ez a mondat, ami úgy még megvan, meg hogy isteni színjáték. És aztán pár évvel ezelőtt Kis Péter zongora művész felkért, hogy csináljunk a Zeneakadémián egy előadást, ahol ő Liszt műveket játszana, és Dante szövegek és Petrarca szövegek hangoznának el, mert a Lisztnek volt egy Zarándok évek nevű ciklusa, ezt Olaszországban töltötte. Egyébként onnantól datáljuk ezt az őszhajú, fekete ruhás Liszt alakot. Előtte egy kozmopolita, nagyvilági rockstar volt. És akkor én beleástam magamat, és azt éreztem, hogy itt az idő, hogy azokat az elmaradásokat, amik nekem így vannak, azokat így helyre tegyem. És a Nádasdy Ádám fordítás így elkezdtem elmerülni, és azt éreztem, hogy ez a Dante, ez egy szuper alak. Nyilván az ember egy rátapadnak a nagy klasszikusok kapcsán ilyen mindenféle prekoncepciók, és azt érzi, hogy avittas meg régi, meg öreg, meg nincs hozzá kapcsolódása. Hát én egyáltalán nem így voltam nyilván az újrafordításnak köszönhetően is a Dantéval, hanem azt éreztem, hogy ez egy bátor, szókimondó, nyelvileg bravúros, elképesztő világlátás, bizonyos értelemben jelentős társadalomkritikával rendelkező író volt. És ez a személyes érintettség is okozta azt, hogy de jó lenne, hogyha Dantének hívnák a helyet.
A harmadik válaszunk az meg az, hogy amikor még volt a Poszt Pécsi Országos Színházi találkozó, akkor én szerencsésen már az első poszton is ott voltam, és ott volt egy Dante Café nevű hely, amikor amikor véget ért bármelyik előadás, akkor mindig valaki így van, azt mondta, hogy irány a Dante.
Igaz, tényleg.
Ugye? És hogy ez a szellemiség hiányzik most a szakmából, hogy irány a Dante. hogy ott találkozunk. Bármi van, bármilyen volt az előadás, bárhogy éreztük magunkat, ott találkozunk, megbeszéljük, és találkoznak a nézők, találkoznak a színészek, találkoznak az alkotók.
Na most kell egy kis szünetet elrendelnem, mert hogy zenét is kell adni, meg mindenféle kereskedelmi tevékenységbe bele kell menni, de jövünk vissza, és aztán folytatjuk a beszélgetést Jászberényi Gáborral és Gulyás Herman Sándor színészekkel, a Dante alapítóival, és maradjon mindenki, mert jövő héttől tényleg irány a Dante.
Beszélgessünk az életünk dolgairól, mert annak van értelme. Színház, zene, életstílus, kitekintés a világra és búvárkodás. A lélekben. Pont jókor. Fehér Mariannal a Rádiókafén.
Szép napot mindenkinek! Folytatódik a Pont Jókor, a másik produkció két alapítója, Jászberényi Gábor és Gulyás Herman Sándor színészek a vendégeim, akik egyébként a Dante közösségi alkotótér alapítója is. Alig egy hét is nyílik ez az új hely, amely tulajdonképpen összművészetnek helyet adó alkotótér és színház lesz, és most beszélgettünk arról, mennyire várja ezt a közönség és a szakma is, és muszáj feltennem egy kicsit ilyen nehézkesebb kérdést, gondolkodtam rajta először, azt gondoltam, hogy nem, mert hogy ünnepeljünk meg, de jó, de hát csak meg kell kérdeznem, hogy az, hogy ti most színészek vagytok, függetlenek, akik ugyanabban a helyzetben vagytok, mint általában a függetlenek, kerestetek egy megoldást, amely egyébként nem csak nektek megoldás, hanem majd a többieknek is. Most kis kertészgatyában ütitek a falat, elfogadjátok, amikor hozzák a kedves lakók a kaját, együtt tesztek, de hogy lesz egy pillanat, amikor ti bizonyos szempontból üzletemberré kell váljatok, mert ezt a helyet fent kell tartani, itt lehet, hogy lesznek ilyen-olyan érdekek, és így tovább, hogy fel vagytok-e készülve arra a szerepváltoztatásra, ami ezzel belép a ti életetekbe, és ezáltal hozhat különböző színeket és árnyalatokat az általatok oly szeretett kollégákkal, akik egyébként most valószínűleg lelkesednek azért, amit csináltok. Nem kekeckedni akarok, de ezzel csak szembe kell
nagyon,
nézni.
Nagyon-nagyon fontos és jó, hogy felteszed ezt a kérdést. Ezek a szerepkörökbe való ugrálások, ezek nem most fognak elkezdődni, ezek tulajdonképpen már elkezdődtek. Tehát mi azért 8. éve csináljuk ezt a civil szervezetet, az egész közhasznúsági folyamattal, ez egy kulturális egyesület, tehát bizonyos értelemben az, hogy hogyan kell egy civil szervezetet vezetni, annak hogyan vannak az elszámolásai, hogyan kell pályázni, hogyan kell tulajdonképpen üzleti szemlélettel hozzáállni, az nem teljesen idegen tőlünk. És az is egy jogos felvetés, mert valahogy azt szokták gondolni az emberek, hogy ez tök jó, hogy civilek építenek egy színházat, ahol ennyire lelkesek, meg ennyire nagy szeretet van. Igen, ez egy nagyon fontos dolog, de közben a működésünkben egyáltalán nem akarjuk ezt a rossz értelembe vett hippiséget tartani. Itt egy nagyon komoly stáb dolgozott a programkínálaton, van egy nagyon komoly és komolyan vehető üzleti terv, mert a szándék az, hogy független és önfenntartó legyen a hely. Egy napunk egyébként úgy néz ki most, hogy jövünk be hozzá a rádióba, aztán fölvesszük a kertésznadrágot, amit említettél, megyünk szépen építkezni, és aztán utána átvedlünk és fölveszünk egy zakót, és beszélgetünk a lehetséges befektetőkkel. Uh-huh. Tehát tulajdonképpen ez már azért 10. hónapja lassan zajlik, hogy így ilyen feladatkörbe kell pattogni, de én azt gondolom, hogy talán ez a fajta szemlélet, ami képes egy picit ezt a szakmát, vagy legalábbis a független szakmát így újra értelmezni.
Üzleti szemlélet nélkül nem lehetne megcsinálni. Uh-huh. És ezt mi az első pillanatban tudtuk. Tehát, hogy ahhoz, hogy az egyesületünk, amit létrehoztunk, a kis társulatunk, a másik produkció működőképes legyen, ott is egy nagyon komoly üzleti szemlélet kellett, amit a Gábor is említett. Itt sokkal fontosabb az üzleti szemlélet olyan szempontból, hogy hogyan lesz önfenntartó, mik azok a bevételek, amikre folyamatosan számíthatunk, mik a kiadásaink. És ezek csak egy nagyon egyszerű, akár egy kockás papírra leírt folyamat, akkor látod azt, hogy mennyi a bevételed, mennyi a kiadásod. Ha ezeket nem veszed végig, ezen nem gondolkodsz el, akkor rád fog omlani az egész dolog. Úgyhogy mi az első pillanatban, tehát amikor mi a pályázatot beadtuk itt a Margit negyed programba, ezzel az üzleti gondolkodással mentünk bele. Azért is találtuk ki, hogy a színház mellett van egy második láb, ami kiegészíti a színházat, ez pedig a klub. Tehát itt van egy nagyon fontos vendéglátói egység, ahol majd reméljük meleg szendvicset is lehet majd kapni, de hogy italokat mindenképpen, ahova le lehet menni napközben, ahol lehet dolgozni, ahol lehet találkozót csinálni, ahol lehet kávét fogyasztani, ez nem szokott egy színházban lenni.
Igen, igen, tehát ez nekem a Jurányi jut erről eszembe, hogy egy kicsit ott hasonló a klíma, de hát Emi néni szelleme, ha jól értem, akkor marad él, sőt, kicsit talán építkeztek is arra, hogy itt egyszer volt egy kígyózó sorokat produkáló hely. Én ezt értem, és ezt tudom is, hogy ez a fajta üzleti szemlélet meg kellett, hogy legyen a másik produkció kapcsán is. Én inkább úgy kérdezem, és akkor kicsit nyíltabban mondom, hogy abban az esetben, amikor majd üzletemberből, üzemhely vezetéséből adott esetben valakinek, aki hozzátok hasonlóan egy független produkció, és lehetőség kellene, és úgy adódik, hogy nem tudtok, vagy valamiért priorizálni kell, vagy mit tudom én, mit kell csinálni, tehát, hogy valamilyen konfliktus kialakulhat abból, hogy nem egy a gondolkodás, annak az elviselése, a kezelése megvan-e a fejetekben, mert az, hogy a saját megélhetésetekért, a saját dolgaitak mozgatásáért már tudjátok, hogy milyen az üzletember élet, azt értem. De itt most sokan számítanak majd rátok.
Igen, gondolkoztunk már erről. Bizonyos dolgokra fel lehet készülni, bizonyos dolgokra meg nem. Elképzelhető, hogy lesz súrlódás. Az látszik, hogy a mi kapacitásaink is végesek, tehát nem fogunk tudni minden független társulatot befogadni. Most azon vagyunk az első időszakban, egy picit próbaüzemben indulunk el, hogy a klub része az keddtől vasárnapig minden nap nyitva van, hétközben 4-től évfélig, és hétvégén pedig 2-ig, és szerda, péntek, szombaton vannak események. Ez az, amit jelenleg magabiztos elbír a kapacitása a stábnak. Hiszen arról még nem is beszéltünk, hogy azon túl, hogy egyébként mi ott vagyunk a helyen, mint kvázi alapítók, itt azért van egy nagyon komoly csapat, ahol van gazdasági vezető, van ugye egyrészt a klubnak is egy külön vezetése, de hát itt vannak azért jegyszedők, vannak ügyeletesek, van műszak, tehát nagy-nagy kisegítő személyzet, és ezt most azt látjuk reálisnak, hogy ezt a heti 3 eseményt bírja el. Ebben a heti 3 eseményben nagyon nehéz most az elején még olyan új mutatót vagy új társulatot befogadni, biztosan lesz belőle súrlódás. Azon vagyunk, hogy itt szép lassan, mire indul az évad, szeptemberre álljon úgy a hely és az apparátus, hogy addigra már sokkal több lehetőségünk legyen adott esetben mentővet dobni egy-egy társulatnak. De azért az elmúlt években előfordul olyan, hogy az ember egyszer csak konfliktusba kerül akár kollégájával, akár egy előadáson belül. Tehát bizonyos értelemben hozzá vagyunk szokva, hogy ebbe a szakmába igen, vannak csattanások.
Szerintem ez, amit a Gábor is mond, ki fog alakulni, de egy biztos, nekünk nagyon fontos a minőség, hogy valami olyan minőségi produkció készüljön, ami meghatározó. Amire azt tudod mondani, hogy tényleg művészileg valami olyat csinálnak, amiért érdemes befogadni őket, érdemes bemutatni az előadásukat. Tehát biztos, hogy ez egy érdekes dolog, hogy mit nevezünk minőségnek, vagy nekünk mi az az érdekes dolog, vagy mire gondolunk, hogy nekünk szerintünk mi az, ami befér a Dante szellemiségébe.
Oké, csak ilyenkor szoktam mondani, hogy a híra az, hogy minek utána tietek, ez a 10 ízlésetek.
Így van.
Bizonyára az is lesz. Egyébként próbálunk így ilyen értelemben az ízlés, vagy hogy nem a mi ízlésünk szerint gondolkozni. Inkább azt mondanám, hogy ha már ízlés, akkor bennünk az az ízlés van, hogy olyan előadásokat szeretnénk a Dante-ban látni, ahol szenvedélyesen elhivatott emberek dolgoznak.
Pontosan.
Hát ez nem egy elfekvő akar lenni, meg nem egy rehabilitációs központ, hanem ha valami, akkor amiből mi is születtünk, szenvedélyesen akarni vágyó, tetrekész produkciókat akarunk. Műfaji megkötéstől függetlenül. Nem biztos, hogy a adott esetben mondjuk az én tetszésemnek vagy ízlésemnek megfelel az a produkció, vagy hogy én mondjuk így csinálnám meg azt az előadást. Nem is biztos, hogy nekem készül. De ha érezzük rajta azt a szenvedélyt, az ellenállhatatlan vágyat, hogy ez itt létrejöjjön, akkor van helye a Dante-ban.
Hát én nagyon sok sikert kívánok nektek, és nagyon köszönöm, hogy itt voltatok. Azt ígérhetem, hogy feltehetően lesz szó sok olyan produkcióról, amit aztán majd nálatok mutatnak be, mert én is tudok már olyanról, ami készülődik. Nyilván ezt még azért nem lehet elárulni. Ami biztos viszont, és mondom a hallgatóknak, hogy megtalálhatóak vagytok az összes közösségi portálon, be lehet titeket követni, én magam már megtettem. Arra is biztatok mindenkit, érdemes gondolkodni az 1%-ok, érdemes oda menni, megnézni, hogy mit lehet nektek segíteni, és egyébként pedig a megnyitó pontos dátuma
26-a.
26-a.
Este 8 óra.
Tehát április 26-ától irány a Dante, mondhatom ezt, és reméljük, hogy itt tényleg egy hosszú távú nagyon-nagyon jó dolog lesz. Én nagyon szorítok nektek, és köszönöm, hogy itt voltatok, és még egy dátumot mondjatok, a Köveket. Május.
Május 1.
Május 1, a Kövek. Ezt meg én mindenkinek javaslom, hogy nézze meg.
Köszönjük szépen.
Hát ennyit rólatok mára. Köszönöm. Jászberényi Gábor és Gulyás Herman Sándor színészek, a Dante alapítói voltak a vendégeim. Én pedig most velük együtt befejezem a rádiós pályafutásomat mára. Holnap 10 órakor jövök friss adással. Addig is maradjatok itt a Rádió Cafén. Szép napot mindenkinek. Sziasztok.
Dél van. Pont jókor. Azaz most ér véget Fehér Marian műsora. De minden hétköznap 10-kor gyertek, a cipőt sem kell levennetek, csak ha akarjátok. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.